szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Bill Travers, a csodálatos Méri, 6. rész. A rossz kedd. Nem sokkal ezután történt, hogy Michael egy reggel valami furcsa érzéssel ébredt föl. Mihelyt a szemét kinyitotta, tudta már, hogy valami baj van, csak abban nem volt egészen bizonyos, hogy mi a baj. Milyen nap van ma, Méri? Kérdezte, amint a takarót ledobta magáról. Kedd, mondta Méri. Menj és erezd meg a fürdődet. Siess hát, tette hozzá, mert Michael nem mozdult. A másik oldalára fordult, megint fejére húzta a takarót, s még erősebben elfogta az a furcsa érzés. Mit mondtam? Szólt Méri azon a hideg, tiszta hangon, amely mindig arra figyelmeztette a gyerekeket, hogy baj lesz. Nem megyek, mondta Michael, és a hangja folytottan hallatszott a takaró alól. Méri lerántotta róla a takarót, és erősen ránézett. Nem megyek. Kíváncsian várta, mit éből lesz most Méri, és meglepetve látta, hogy szó nélkül bemegy a fürdőszobába, s maga fordítja meg a csapot. Amikor kijött onnét, Michael fogta a törölközőjét, és lassan bement. Először történt életében, hogy egészen egyedül fürdött. Ebből már tudta, hogy Méri haragszik rá, s csak azért sem mosta meg a fületövét. Kiereszem a vizet? Kérdezte tőle telhető nyers hangon. Semmi válasz. Ej, bánom is én, mondta Michael, s az a forró nehéz dolog, ami benne volt, mind nagyobbra dagadt. Azért se bánom. Aztán felöltözött, s legjobb ruháját vette föl, pedig tudta, hogy az csak vasárnapra való. Aztán lement a földszintre, s a lépcsőn végigrugdalta a korlátrúdjait. Tudta, hogy ezt nem szabad, mert az egész ház népét fölébreszti. Összetalálkozott Ellennel a szobalánnyal, s amint elment mellett a lépcsőn, kiütötte kezéből a forró vizes kancsót. Jaj, de ügyetlen vagy, mondta Ellen, amikor lehajolt, hogy feltörölgesse a vizet. Ez az apus borotválkozó vize. Kész akarva tettem, mondta Michael nyugodtan. Kész akarva? Kész akarva? No hát akkor igazi komiszkölyök vagy, s meg is mondom a mamádnak. Csak tessék, mondta Michael, és lement a lépcsőn. Hát így kezdődött. Egész álló nap nem szakadt vége a rosszalkodásnak. Az a forró, nehéz érzés a belsejében kényszerítette, hogy szörnyű dolgokat kövessen el. Mihelyt elkövette, remekül érezte magát, és újabb gonosz tetteken törte a fejét. A konyhában Brill néni a szakácsné kalácsot gyúrt. Nem, Michael úrfi, nem szabad kikaparni a tepsit, mondta. Még nem üres. Michaelnek jeresztette a lábát, s jó erősen belerugott Brill néni rábrikájába, de úgy, hogy leejtette a gyúrófát, és hangosan felsikoltott. Megrúgtad Brill nénit? Azt a drága Brill nénit? Szégyellem magamat miattad, mondta a mamája néhány perccel utóbb, mikor Brill néni az egész históriát elbeszélte neki. Tüstént kérj bocsánatot, mondd, hogy nagyon sajnálod, amit tettél. De én nem sajnálom, örülök, hogy megrúgtam, úgyis olyan vastag a lába, mondotta, s mielőtt meg elcsíphették volna a tornász lépcsőjén, lerohant a kertbe. Itt kész a karva belebotlott Robertsonébe, aki az igazak álmát aludta a sziklakert legszebb ültetvényein, s erősen megharagudott, amiért fölébresztették. Megmondom apusnak, mondta fenyegető hangon. Én pedig megmondom neki, hogy maga ma reggel nem tisztította ki a cipőket, mondta Michael, s egy kicsit maga is elcsodálkozott saját magán. Jane meg ő mindig védelmezni szokták Robertsonét, mert szerették, és sajnálták volna, ha elküldik. De nem soká csodálkozott, mert már is azon kezdte törni a fejét, hogy most mihez is fogjon. Szempillantás alatt ki is eszelt valamit. A kerítés rúdjai közt megpillantotta Lár kisasszony Peti kutyáját, amint kényesen szagolgatta a szomszéd kert füvét, s kiválogatta a legfinomabb szálakat. Halkan odaszólt Petinek, s zsebéből egy kis kétszersültet adott neki. Amíg Peti a kétszersültet rágta, egy darab spárgával odakötötte a farkát a kerítéshez. Aztán elfutott. Még fülében csengett Lár kisasszony haragos sértődött csikongatása, s a teste majd szétpattant annak a benne lappangó valaminek az izgató súlyától. Apus dolgozószobájának ajtaja nyitva volt, mert Ellen éppen a könyveket porolta le. Így hát Michael itt is elkövetett valami tilos dolgot. Bement, Leült apus íróasztalához, s apus tollával firkálni kezdett az itatósra. Egyszerre csak beleütötte a könyökét a tintatartóba, felfordította, s a szék, az asztal, a töltőtól és Michael legjobb ruhája tele lett nagy szétfolyó kék tintafoltokkal. Szörnyű látvány volt, s Michael félni kezdett, hogy mi lesz ebből. De mégse bánta, ami történt, egyáltalán nem sajnált semmit. Bizonyosan beteg ez a gyerek, mondta Banks mama, mikor Ellen, aki hirtelen visszajött, s ott kapta Michaelt, beszámolt neki a fia a legfrissebb kalandjáról. Michael, most tüstént beveszed a csukamáj olajat. Nem vagyok én beteg, egészségesebb vagyok, mint te, mondta nyersen Michael. Hát akkor egyszerűen rossz vagy, mondta anyus, s meg is büntetlek. 5 perccel később Michael bizony ott állt tintafoltos ruhájában a gyerekszoba sarkában, arccal a fal felé fordulva. Jane megpróbált beszélni vele, amikor Mary nem nézett oda, de Michael nem válaszolt, s kinyújtotta rá a nyelvét. Amikor John és Barbara a padlón mászkálva belekapaszkodtak a cipőjébe, s nagyot kacagtak örömükben, még el is rúgta őket magától. És egész idő alatt élvezte a rosszaságát, úgy ölelte magához, mint valami jó barátot, és nem törődött semmivel. Utálok jónak lenni, mondta magában hangosan, amikor Mary, Jane meg a gyerekkocsi után cammogott délutáni sétájukon a parkban. Ne csatangolj el, mondta Mary, amikor hátra nézett rá. De Michael ezután is elcsatangolt tőlük, s cipője oldalát végighúzta a kövezeten, hogy a bőrt összekarcolja. Mary egyszerre csak megfordult, s szembeállt vele fél kezével a gyerekkocsit fogva. Te, szólalt meg. Te ma bal lábbal keltél föl az ágyból. Hát aztán, mondta Michael, a bal lábam éppen olyan jó, mint a jobb. Mind a kettő lehet rossz láb, mondta Mary. De nekem mind a kettő jó. Mégiscsak bal lábbal keltél föl, mondta bosszusan Mary. De hát ha a bal lábam is jó, a jobb lábam is jó, nem mindegy, hogy melyikkel keltem föl? Ma reggel mind a kettő rossz volt. De ha nekem a bal is jó, és a jobb is jó, okoskodott Michael. Ha még egy szót szólsz, ezt olyan különös fenyegető hangon mondta Mary, hogy még Michael is megborzongott tőle. Ha még egy szót szólsz, nem mondta meg, hogy mit csinál akkor, de Michael gyorsabban kezdett lépekedni. Vigyázz magadra, Michael, súgta oda neki Jane. Fogd be a szád, mondta Michael, de olyan halkan, hogy Mary nem hallhatta. Tessék előre menni, mondta Mary. Nem engedem tovább, hogy a hátam mögött kosszálj. Csak előre, 1-2, azzal maga elé lökte. Nézd csak, folytatta, ott valami fényes dolog csillog előttünk az úton. Légy szíves, eredj oda, vedd föl és hozd ide nekem. Úgy látszik, valaki elvesztette itt a koronáját. Michael akaratlanul is kénytelen volt arra nézni, amerre Mary mutatott. Azám, csak ugyan hevert valami csillogó dolog az úton. Innen messziről nagyon érdekesnek látszott, és sziporkázó sugarai, mintha integettek volna neki. Megindult, egy kicsit lóbálva magát, lassan ment, s úgy tett, mintha nem is volna kíváncsi erre a fényes holmira. Odaért, lehajolt érte és fölvette. Kicsi, kerek skatulya féle volt, üvegfedéllel, s az üvegre egy nyíl volt festve. A belsejében, amikor a skatuját megmozdította, egy betűkkel borított kereklemez kezdett csöndesen himbálózni. Jane odaszaladt, s nézegette Michael várán keresztül. Mi ez, Michael? Kérdezte. Nem mondom meg, felelte Michael, ám bár akarva sem tudta volna megmondani. Mi ez, Mary? Kérdezte Jane, amikor a gyerekkocsi odaért melléjük. Mary kivette Michael kezéből a kis skatuját. Ez az enyém, mondta irigyen Michael. Nem, az enyém, mondta Mary. Én láttam meg először. De én vettem föl. Megpróbálta kitépni a kezéből, de Mary úgy nézett rá, hogy gyorsan leeresztette a kezét. Mary előre meg hátra forgatta a kerekholmit, s a napsütésben a lemez meg a betűk bolondul kezdtek futkosni a skatujában. Mire való ez? Kérdezte Jane. Hogy körüljárjuk vele a világot, mondta Mary Poppins. Ugyan, kiáltott fel Michael. A világot hajón vagy repülőgépen lehet körüljárni. Én csak tudom, ez a skatulya ugyan nem viszel senkit a világ körül. Igazán nem, mondta Mary, s valami különös jobban tudom én, mint te, kifejezés telepedett az arcára. Na várj csak, Azzal kezébe fogta az iránytűt, a park bejárata felé fordult, és kimondta ezt a szót. Éjszaka. A betűk szédítő táncban siklottak el a nyíl körül. Hirtelen iszonyú hideg lett, s olyan jeges szél kezdett fújni, hogy Jane és Michael behunyta a szemét. Amikor kinyitották, a park egészen eltűnt. Egy szál fa, egy zöldre festett pad, egy aszfaltos út sem látszott. Ehelyett nagy, kékes jégsziklákkal voltak körülvéve, s a lábuk alatt keményre fagyott hó takarta a földet. Ó, kiáltott fel Jane megborzongva a hidegtől és a meglepetéstől, s szaladt, hogy a gyerekkocsi takaróját ráhúzza az ikrekre. Mi történt velünk? Mary Poppins sokat mondó pillantást vetett Michaelra, de felelni már nem ért rá, mert ebben a pillanatban az egyik jégszikla odvából kilépett egy eszkimó. Kerek, barna arcát fehér prémsapka vette körül, a vállán hosszú, fehér prémbunda volt. Üdvözöllek az északi sarkon, Mary Poppins és barátai, mondta széles, vendégszerető mosolyjal az eszkimó. Aztán előbbre jött, s köszöntésül sorba mindegyiküknek órához oda dörzsölte az órát. Most egy eszkimó asszonyság lépett ki az oduból, karján fókabőrbe burkolt eszkimó gyerekkel. Nini Méri, na hát ez nagyszerű, kiáltott fel, s ő is sorra elvégezte az ordörzsölést. Ha nem ti vászhattok ám, mondta aztán, s meglepetve nézett vékony ruhájukra. Hadd hozzak nektek prémes kabátokat, éppen most nyúztunk meg egy pár jegesmedvét. Akartok-e egy kis friss forró bálna zsírlevest? Sajnos nem maradhatunk soká, felelte gyorsan Méri. Körbejárjuk a világot, csak benéztünk hozzátok egy pillanatra, de azért nagyon köszönjük, talán majd máskor. Azzal egy kis kézmozdulatot tett, elforgatta az iránytűt, és azt mondta, Bél! Jane-nek és Michaelnek úgy tetszett, mintha az egész világ, akárcsak az iránytű, körben forogna, ők pedig a kör közepén állnának, mint amikor a ringlispiles különös kegyből beviszi az embert a ringlispil gépezetébe. Ahogy a világ forgott körülöttük, érezték, hogy egyre melegebb lesz. És amikor lelassúdott és megállt, egyszerre csak ott álltak egy pálmaliget mellett. Ragyogóan sütött a nap, s körül-körül mindenfelé aranyos, ezüstös homok, amely úgy égette a lábukat, mint a tűz. A pálmafák alatt egy férfi meg egy asszony ült, szénfekete volt mind a kettő, s igen kevés ruhát viselt. Ehelyett annál több üveggyöngy lógott rajtuk. Egy része a fejük körül, nagy tollkoszorúk alatt, más része a fülükben, egy vagy kettő az órukban. Üveggyöngy füzér volt a nyakuk körül, s abból készült az övis, amit a derekukon hordtak. A szerecseny asszonyság ölében egy mesztelen pici szerecseny fióka ült. Amíg az anyja beszélt, rámosolygott a gyerekekre. Régóta vártalak már, Mary Poppins, mondta barátságos arccal az asszonyság. Most tüstént hozd be ezeket a gyerekeket a házikomba, hadd adjak nekik egy szelet görögdinnyét. Jesszuskám, milyen fehér gyerekek ezek? Rájuk férne egy kis fekete suvisk. Na gyertek, Isten hozott benneteket. Hangosan nevetett örömében, aztán fölállt, s vezetni kezdte őket egy pálmafából készült kis kunyhó felé. Jane és Michael már-már mentek is utána, de Mary visszatartotta őket. Sajnos nem maradhatunk itt. Tudod, csak úgy benéztünk erre jártunkban. Körül kell utaznunk a világot. És magyarázgatta a két szerecsennek, akik égnek emelték a karjukat meglepetésükben. Nagy utazás az, Mary Poppins, mondta a férfi, és mosolyogva dörzsölgette hatalmas bunkos botja végét az arcához, miközben villogó fekete szemével Mary-t nézte. A világot körülutazni? Bizony, akkor sietnetek kell, mondta a felesége. Újra felkacagott, mintha az egész élet csupa mulatság volna, s még hallatszott a kacagása, amikor Mary Poppins elfordította az iránytűt, s erős, kemény hangon azt mondta. Kelet. A világ ismét forogni kezdett, s egyszerre a bámuló gyerekek úgy érezték, hogy alig néhány másodperc telt el, eltűntek a pálmafák, s mire a forgómozgás megszűnt, egy utcán találták magukat, amelynek szélén furcsa alakú, icipici házak álltak. Ezek a házak, mint a papírból készültek volna, a felkunkorodó tetejük tele volt aggatva apró csengettyükkel, amik kedvesen csilingeltek a szélben. A házak fölé virágzó mandulai szilvafák ágai borultak, s a kis utcán különös virágos ruhájú emberek sétálgattak szép nyugodtan. Kedves, békességes kép volt. Azt hiszem, Kínában vagyunk, súgta oda J. Michaelnak. Azán bizonyosan ott folytatta, amikor az egyik papírházikó ajtaja kinyílt, s kilépett rajta egy őszöreg ember. Furcsán volt öltözve, merev, aranybrokátból készült kimonóba, meg egy selyem nadrágba, amelyet a bokájánál aranyperesz fogott össze. Cipője óra kecsesen fölfelé kunkorodott, fejéről hosszú szürke cof lógott, szinte a lábaináig. Bajusza pedig majdnem a derekáig ért le. Az öreg úr, amikor Méri Poppins meg a gyerekeket meglátta, olyan mélyen meghajolt, hogy a feje a földet érte. Jane és Michael meglepetten látták, hogy Méri Poppins ugyanígy hajol meg, és a kalapját díszítő szárszószépek a földet söprik. Micsoda neveletlenség ez! Sziszegte Méri Poppins, miközben szokatlan helyzetéből fölpillantott a gyerekekre. Olyan haragosan mondta ezt, hogy ők is jónak látták meghajolni, és még az ikrek homloka is a gyerekkocsi szélét verte. Az öreg ember ünnepélyesen kiegyenesedett és megszólalt. Tiszteletre méltó Méri a pappinszok házából mondotta. Kegyeskedjél méltatlan hajlékomra sugároztatni erényes arculatot fényét. S könyörgök neked, vezesd a háznak hitványtűzhelyéhez a többi tiszteletre méltó uraságokat is. Ismét meghajolt, s a kezével a ház felé intett. Jane és Michael sohasem hallott ilyen furcsa és szép beszédet, s erősen elcsodálkozott. De még nagyobb volt a csodálkozásuk, amikor Méri Poppins ugyanígy szertartásosan válaszolt a meghívásra. Kegyelmes uram, szólalt meg, legalább való ismerőseid mély sajnálkozással kénytelenek visszautasítani királyi bőkezűségű meghívásodat. A bárány nem válik meg kelletlenebbül a juhtól, a madárfióka a fészkétől, mint ahogy mi távozunk ragyogó színed elől. Ám de, nem esés tízszeresen ragyog úram, mi most éppen bejárjuk az egész világot és fájdalom, csak egy rövid pillanatra látogathattunk el tiszteletre méltó városodba. Engedd meg tehát, hogy méltatlan személyünk minden további szertartás nélkül eltávozzék közeledből. A mandarin, mert hát az volt, meghajtotta a fejét, s újabb hosszadalmas hajlongásra készült, de Méri Poppins gyorsan továbbfordította az iránytűt. Nyugat, mondta keményen. Forgott a világ, Jane és Michael egészen beleszédült. Amikor ismét megállt, Mérivel együtt nagy fenyőerdőkön keresztül siettek egy tisztás felé, ahol sátrak álltak egy nagy tűz körül. A tűz fényében sötét alakok mozogtak, fejükön tollkoszorú, testükön kétégyforma ruha, lábukon dámvad bőréből készült rojtos nadrág. A legmagasabbi kilépett a többi közül, sietve megindult Méri meg a gyerekek felé. Reggeli csillag, Méri, mondotta. Üdv! Azzal fülébe hajolt, s homlokához érintette a homlokát. Aztán a négy gyerek felé fordult, s ugyanígy köszöntötte őket. Vigvamon vár benneteket, mondta komoly barátságos hangon. Éppen rénszarvas sütünk vacsorára. Ó, déli nap, nagyfőnök, mondta Méri Poppins. Csak éppen lekukkantottam hozzátok. Úgy szólván búcsúzni jöttünk. Körüljártuk a világot, s ez az utolsó állomásunk. Igazán? Kérdezte érdeklődő arccal a főnök. Magam is sokszor gondoltam ilyesmire. De bizonyosan eltölthettek nálunk egy kis időt, ha csak annyit is, amíg ez a fiatalember, Michael felé bólintott, összeméri erejét dédős unokámmal gyors szélvésszel. S a főnök tapsolt egyet. Hihó-hé! Kiáltotta hangosan, s valamelyik sátorból egy kis indián fiú szaladt eléjük. Gyorsan odalépett Michaelhoz, és meglegyintette a vállát. Te kaptad az utolsót, mondta, s neki iramodott, mint a nyúl. Ez már sok volt Michaelnak. Egy ugrással utána eredt Jane meg a nyomukban. Futottak mind a hárman a fák között kanyarogva, újra meg újra körülszaladtak egy nagy fenyőfát, ahogy gyors szélvész vezette őket, aki egyre csak nevetett, és sehogy nem akart kurokra kerülni. Jane elmaradt, elismerte, hogy legyőzték, de Michael nekibúsultan fogát csikorgatva, visítva futott gyors szélvész után, mert sehogy sem akarta eltűnni, hogy egy indián fiú gyorsabb legyen nála. Megfoglak, kiáltotta, s minden erejét megfeszítette, hogy még gyorsabban szaladjon. Mit csinálsz? Kérdezte gúnyos hangon Méri. Michael visszanézett rá, s hirtelen megállt. Aztán újra üldözőbe akarta venni gyorszélvészt, de nagy meglepetésére a színét sem látta. A főnöknek sem, a sátraknak sem, a tűznek sem. Még csak egy árva fenyőfát sem látott. Nem látott egyebet, csak egy kerti padot, meg Jane-t, meg az ikreket, és Mary Poppins-t, hogy ott állt a park közepén. Mit futkosol a pad körül, mintha megbolondultál volna? Azt hittem, egy napra eleget rosszalkodtál már. Na, gyerünk tovább, mondta Mary. Az egész világot körbejártuk, és egy perc alatt visszajöttünk. Milyen csodálatos egy skatulya ez, mondta boldogan Jane. Add ide az iránytűmet, követelte Michael nyers hangon. Ez az én iránytűm, mondta Mary, és zsebre dugta. Michael úgy nézett rá, mintha meg akarná gyilkolni, és az érzése csak ugyan hasonlított a nézéséhez. De hát csak vállat font, s megindult a többiek előtt, és egy szó sem szólt senkihez. Akármikor le tudnám győzni azt a fiút, bizonygatta magában, amikor belépett a 17-es szám kapuján, s fölment az emeletre. Az az égető súly még mindig nyomta a belsejét. Az iránytűs kaland után, mintha még rosszabbra fordult volna a dolog, s este felé egyre utálatosabban kezdett viselkedni. Megcsipkedte az ikreket, s ha felsikoltottak, szindelt gyöngétséggel kérdezte. Na mi a baj, kedves kéjém? De Mary Poppins nem lehetett megcsalni. Te ma vesztedet érzed, szólt sokat mondó hangon. De Michaelben úgy égett az a valami, hogy ezzel sem törődött. Csak vállat vont, s meghúzta Jane haját. Aztán odament az asztalhoz, és felforította a teljes poharat. Most aztán elég, mondta Mary Poppins. Sose láttam ilyen elszánt rosszaságot. Soha világéletemben. Annyi szent. Most eredj. Bújj az ágyba, és egy szó se legyen. Michael még sohasem látta Mary-t ilyen félelmetesnek. De még ezzel se törődött. Bement a gyerek hálószobába, és levetköltözött. Nem, nem törődik ő semmivel. Ha rossz, hát rossz. Csak vigyázzanak, mert lesz még rosszabb is. Nem törődik semmivel. Utál mindenkit. Ha nem ügyelnek rá, megszökik, és beáll egy cirkuszba. No tessék, lepattant egy gomb. Annál jobb. Azzal is kevesebbet kell reggel begombolni. Még egy. Az még jobb. Nem bánja, akármi történik is. Úgy fekszik le, hogy nem keféli meg a haját, és nem most szájat. Imádkozni pedig egyáltalán nem fog. Már éppen ágyba akart bújni, fél lába benne is volt, amikor észrevette, hogy az iránytű ott hever a fiókos szekrény tetején. Lassan visszahúzta a lábát, s lábujjhegyen keresztül tipegett a szobán. Tudta már, mit csinál. Fogja az iránytűt, megforgatja, s körüljárja a világot. Nem találják meg soha, úgy kell nekik. Neztelenül fölemelte a széket, s odatette a fiókos szekrény mellé. Aztán fölmászott rá, s kezébe fogta az iránytűt. Megforgatta. Észak, dél, kelet, nyugat, mondta nagysebesen, hogy messze járjon, mire valaki betalálna lépni a szobába. Megriadt, mert Nest hallott a szék háta mögül, s bűntudatosan fordult hátra abban a hitben, hogy Mary Poppins pillantja meg. De helyette négy óriási alakot látott, akik mind fenyegetően néztek le rá. Ott volt az eszkimó egy dárdával, a szerecsenyasszonyság az ura hatalmas munkosbottyával, a mandarin egy nagy görbe karddal, s a vörösbőrű indián egy tomahawkkal. A szoba négy sarkából rohantak felé, fegyverüket fejük fölé emelve, s nem vágtak olyan kedves, barátságos arcot, mint délután, hanem csak úgy sugárzott belőlük a fenyegetés meg a bosszúvágy. Már szinte ott álltak fölötte, s nagy, félelmes, haragos arcuk mind közelebbről merett rá. Arcán érezte a forró leheletüket, s látta, hogy a fegyver megremeg a kezükben. Felkiáltott, s lejtette az iránytűt. Méri, Méri, segítség, segítség! Sikoltotta erősen, és behunyta a szemét. Érezte, hogy valami puha, meleg dolog burkolja be. Mi lehetett vajon? Az eszkimó prémbundája, vagy a mandarin köpenye? A vörösbőrű indián dámvad bőrköténye, vagy a szerecsenasszonyság tollai? Melyik fogta meg? Ó, bárcsak jó lett volna, bárcsak jó lett volna! Méri, mondta siránkozva, amikor úgy érezte, hogy viszik a levegőben, s leteszik egy még puhább valamibe. Ó, édes, drága Méri! Jó, jó, hála Istennek, nem vagyok süket, nem kell úgy kiabálni, hallotta Méri nyugodt hangját. Fél szemét kinyitotta. Nyoma sem látszott az iránytű négy óriási alakjának. Kinyitotta a másik szemét is, hogy egészen bizonyos legyen a dologban. Csak ugyan hírük paruk sem maradt. Felült, körülnézett a szobában. Nem volt ott semmi. Aztán észrevette, hogy az a puha dolog, ami beburkolta, tulajdon takarója. Az a másik puha dolog, amin tekszik tulajdon ágya, s az a nehéz égő dolog, ami belülről egész nap nyomta, elolvadt, eltűnt. Nyugodtnak, boldognak érezte magát, s olyan kedve támadt, hogy szeretett volna születésnapi ajándékot adni mindenkinek, akit ismert. Mi történt? Kérdezte Mohon Méritől. Megmondtam neked, hogy ez az én iránytűm, ugye? Légy szíves, és ezen túl ne nyúj az én holmimhoz, mondta Méri. Azzal fölvette az iránytűt, és zsebre dugta. Aztán elkezdte összehajtogatni a ruháit, amit Michael a földre haigált. Akarja, hogy én hajtogassam össze? Kérdezte Michael. Nem, köszönöm. Látta, amint Méri kimegy a szomszéd szobába, aztán visszajön, s valami meleget hoz a kezében. Egy csésze tej volt. Michael felszürcsölte, minden cseppet megforgatott a szájában, hogy minél tovább tartson, s Méri ott maradjon mellette. Ott is állt Méri, s egy árva szó nélkül figyelte a tej lassú fogyatkozását. Michael érezte ropogósra vasalt fehér kötényének illatát, s azt a finom pirítós kenyér szakot, ami mindig olyan gyönyörűségesen lebegett Méri körül. De akárhogy igyekezett is, a tej mégsem tarthatott örökké. Sajnálkozó pillantással adta vissza Mérinek az üres csészét, és bebújt a takaró alá. Azt gondolta magában, hogy sohasem érezte még ilyen kellemesnek az ágyát. Elgondolta azt is, hogy milyen jó melegen fekszik, milyen boldognak érzi magát, és micsoda szerencse, hogy a világra született. Hát nem furcsa ez, Méri, motyogta álmosan. Olyan rossz voltam, és most olyan jónak érzem magam. Mondta Méri, azzal megigazgatta Michael takaróját, s indult elmosogatni a vacsora edényt.